És itt van Katona Csaba velünk, szervusz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
150 év, ennyi ez a dátum, ugye 150 éve született Károlyi Mihály, 1875. március 4-én, Károlyi Mihály gróf, Magyarország első köztársasági elnöke, volt miniszterelnök, akinek a megítélésében, mind a tetteinek, mind a személyiségének a megítélésében nincs konszenzus. Miért?
Attól tartok, jó ideig nem is lesz. Nem olyan régen jelent meg ugye kiváló kollégám Hatos Pál kötete, ami 1918-ról szólt. Azt kell mondjam, hogy páratlan elfoglalatlansággal írta meg ezt a könyvet, óriási mennyiségű adatot előhalászva.
Te 18-ról kimondottan erről az egy évről?
Igen, így van, pontosan. Az elátkozott köztársaság ez a címe.
Aha.
Igazából átnyúlik 19-be, de ugye ez a...
Nagyjából a Tanács köztársaság?
Az őszi rózsás köztársaságról szól maga az egész, erről a demokratikus kísérletről, aztán írt egy másik könyvet, az megvan már 1919-ről, tehát Kumbéláékról, és ennek kapcsán vetette föl, ha jól emlékszem, talán ő maga, hogy igazából itt hasad meg a magyar történeti gondolkodás, 1918-19 az a pont, ahonnan a ma a politikában magukat beleásni akaró emberek egész egyszerűen képtelenek arra, hogy valahogy észrevegyék a közös múltnak azokat a részeit, amik összeköt és nem elválaszt.
Tehát innen megy az árokásás, jobb meg baloldal, markáns különválasztás.
Ment az meg korábban is, de azt hiszem, hogy a modern árokásás innen. Uh-huh. És gondoljunk bele, hogy milyen különbségek vannak azoknak az embereknek a gondolkodásában, akik megközelítik ezt a dolgot, ugye van egy olyan értékelés, hogy Károlyi Mihály az abszolút pozitív figura, hiszen mindazon demokratikus értékeket képviselte, amit ma egy 21. századi demokrácia föl tud vállalni, és mindezt úgy, hogy egy olyan társadalmi környezetből jött, ahol tulajdonképpen a saját kiváltságai felszámolásában is tevékenykedett.
De ez igaz.
Ez tény, ezt ne is vitassuk el. A másik pedig az természetesen az, hogy Károlyi Mihály veszélytette el hazánkat, mélytejezte meg mindazon dolgokkal, amelyek miatt káosz ült ort Magyarországon. Van, aki trianonit is őt okolja, és természetesen a személyre vetik a későbbi kommunista kapcsolatait is. Megint csak hozzáteszem, hogyha azt elismerjük, hogy valóban túl tudott emelkedni, bocsánat a kifejezés, az osztálykorlátain, akkor az is igaz, hogy ez is jogos, ez a kritika. Uh-huh. Viszont, hogyha végignézzük az ő életútját, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa arra, hogy mennyire bonyolult és összetett kérdés a történelem és egy történelmi személyiség megítélése. Saját álláspontomat mondom, nem várom, hogy bárki egyetértsen velem, Károlyi Mihály nem volt sem tökéletes politikus, sem az abszolút jó, ugyanakkor a patás ördög se. És nézzük meg, hogy miért gondolom így. Ugye kezdjük mindjárt ott, hogy egy arisztokrata családból származott, tehát ugye a öröksége az nem determinálta őt arra, hogy a baloldali mozgalmak felé orientálódjon, ehhez idő kellett. Ugye a Károlyi családot nem kell bemutatnom, Magyarország egyik abszolút kiemelkedő arisztokrata családja. A kis Károlyi Mihályról fontos tudni, hogy nagyon súlyos beszédhibákkal küzdött. Ami egy arisztokrata esetében, akinek szükségszerűen megadatik az, hogy a közélebbeni szerepet tudjon vállalni, az nagyon nagy hátrányt jelent, de egy műtéttel sikerült helyrehozni ezt a beszédhibáját, tehát a szájpadlását műtötték meg konkrétan.
És gyerekkorában?
Gyerekkorában, így van, még gyerekkorában, és amennyire fel tudom idézni az emlékeimet ezzel kapcsolatban, ezt óriási felszabadulásként érte meg. Gondoljunk bele, hogy micsoda gátat képezhetett a tudat, hogy nem tudok rendesen szavakat formálni. És innentől kezdve aztán ez a egyébként franciául, angolul és németül idővel kiválóan megtanuló fiatalember igazából olyan értelemben kettős életet élt, hogy őt is jellemezte az, ami annyi más arisztokrata ifjat, hogy ilyen aranyi fiúként tengette a mindennapjait. De tekintettel a benne levő érzékenységre, meg az intelligenciára idővel elkezdte politikával is foglalkozni, és hát a ellenzékben politizált aztán a parlamentben fiatalemberként, tehát a 48-as függetlenségi pártban. És innentől kezdve aztán előszokták venni azt az ellentétpárt, hogy ő Tisza Istvánnak úgymond a pandanja, a tükörkép, hogy aztán negatív vagy pozitív, az már megint nézőpont kérdése. De általában véve, ha valaki Tisza István nagyra tartja, Károlyi Mihályt megveti, ha valaki Károlyi Mihályt nagyra tartja, Tisza István megveti. Mert hogy hát megint csak ez a kibékíthetetlenség.
Nagyon nehéz. Sőt, hát sokan még a Tisza gyilkosságban is megfirtották a szerepét.
Így van, és azt sem teljesen logikátlan, hogy eljutottak az ő személyéhez, csak éppen igazolni nem lehet, és a személyiségét ismerve én nagyon valószínűtlenek tartom, hogy ebből szerepet játszott volna, de ez megint csak az én privát véleményem. De amit nagyon fontos dolog, hogy a 20. század elején, amikor nagyon-nagyon nehézé válik a politikai helyzet Magyarországon, aztán majd ugye egy világháborúba torkollik, nem csak Magyarország, hanem gyakorlatilag Európa majdnem összes országa, akkor Károlyi Mihály elkezd közeledni a baloldali eszmékhez, tehát már a 10-es években vagyunk. És aztán ugye ő lesz annak a Nemzeti Tanácsnak a vezetője, amelyik 1918-ban majd úgymond meg az első demokratikus magyar államot.
Azért még néhány szót mondja, hogy milyen állapotok voltak 18-ban Magyarországon, mert ez tök fontos.
Katasztrófa. Szerintem. Tehát elvesztettük a világháborút, ami azt jelenti, hogy teljesen demoralizált az ország, a totális bizonytalanság, kilátástalanság. Egyszerűen más környezetben úgy fogalmaztam, hogy úgy képzeljük el, mint a Walking Dead elejét, amikor minden szétesik. Tehát egyszer semmit nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Mi lesz a béke következménye, mivel fognak minket sújtani, azt mindenki tudja, hogy valamivel igen. És ugye itt jön be az a pont, ha már ez szóba jött, hogy
megszokták. A monarchia már szétesett, és fogalmunk nincs, hogy
fog pontosan erről van szó. Tehát annyi biztos, hogy itt újra rajzolják a világ térképét, beleértve Európa térképét is, és valahogy itt kéne nekünk eligazodni. Károlyi Mihályban volt egy jó adag politikai naivitás, ő azt gondolta, hogy az, amit ő képvisel, például a pár nap különbséggel született barátjával és eszmetársával, Jászi Oszkárral együtt, miszerint egy demokratikus új Magyarországot alkotunk meg, ami el fogja hozni mindazon reformokat, amelyek megkéstek a monarchiában, például a nők szavazati joga, a kisebbségekkel kapcsolatos dolgok, és még nagyon-nagyon sok minden, gyülekezési jog, tehát azok a dolgok, amit a 20. században evidenciának tekintünk, ez elégséges lesz ahhoz, hogy őt majd méltó partnerként kezeljék, és ne úgy tekintsenek rá, mint aki úgymond a hordozója mindazon bűnöknek, ami az előző rendszerhez köthető. Természetesen a politika nem így működik.
Naivitása volt a legnagyobb hibája?
Azt kell mondjam, hogy valószínűleg igen. Tehát benne volt egy jó adag idealizmus, és az idealizmus az olyan dolog, ami a politikában nem lehet túl szerencsés, ha túladagolják. Sunderlich Péter kollégámból volt nemrég egy interjú, és ő mondta azt, hogy ha nincsenek ideák egy politikusban, akkor az nem politikus, hanem kalandor, mert akkor abban a pillanatban csak és kizárólag a haszonszerzés, vagy a hatalom megszerzésének a vágya, vagy annak megtartása vezényli.
Hát ilyet látunk. Hát,
volt már rá példa, igen. Sőt, ha jobban szétnézek a világban, az is lehet, hogy még most is látunk. Tehát. És esetleg még fogok is. Ugyanakkor azonban a túladagolt idealizmus meg oda vezet, hogy nem igazodunk el a politikának az útvesztőibe. Van egy sokszor idézett mondás Sigmund Freudtól, aki azt találta mondani pont a tiszagyilkosság kapcsán, hogy hát én aztán nem vagyok az ancien rezsim valódi híve, de azért az mégiscsak furcsa dolog, hogy a legokosabb rófjukat megölik, a magyarok a leghülyébbet meg miniszterelnökét eszik. Ez nyilván egy
elég markáns vélemény.
Markáns és sarkos vélemény. Ugyanakkor azonban Károly tényleg úgy gondolta, hogy valami olyat kell megalkotni, ami nagyon-nagyon megkésett már, és hogy ezt majd méltányossággal fogják kezelni. Hát a tapasztalat természetesen az, hogy a nagyhatalmi politika az mindig érdem, és nem érdek, és nem érdem mentén dönt, mégpedig a saját érdekei mentén. Károlyit meg szokták vádolni azzal, ahogy Kumbélát is, hogy miattuk történt Trianon, ez nyilvánvalóan nem így van, tehát nem ezen múlt. És van itt egy nagyon sajátos ellenmondás. Nevezetesen az, hogy Károlyit például a 1945 után a utódállamok, az akkor már a béketáborba tartozó utódállamoknak a történetírása, de még azt megelőzően is mindig azzal vádolt, hogy túlzott a magyar racionalista, mert Károly nem akart lemondani egy négyzetcentiről az ország területéről. Tehát az ő koncepciója az volt, hogy az új demokratikus Magyarország, gondoljunk Jászi Oszkár keleti Svájc koncepciójára, az meg fogja adni a kisebbségeknek is azt, ami nekünk már régóta járt volna, és innentől kezdve az ország területi integritása sértetlen marad. Ez természetesen
ez nem tűnt fel neki, hogy vesztettünk egy háborút, és igazából teljesen kiszolgáltatott volt az ország.
Pontosan az volt, és itt tisztázunk még egy fontos dolgot, amikor el szokott hangzani, ugye Linder Bélának a nevezetes mondása, hogy nem akarok katonát látni. Tehát, hogy miért hangzott ez el, és akkor általában ezt abban a kontextusban jelenítik meg, hogy mert az volt a cél, hogy teljesen kiszolgáltassák az országot még jobban. Itt nem erről van szó. Tehát azt világosan lehet tudni, hogy arról van szó, hogy a katonák, akik hazatértek, általában már nem szervezetlenül tértek haza 4-5 év frontszolgálat után rettenetes morális állapotba. Tehát általában nagyobb veszélyt jelentettek a közbiztonságra, mint hogyha nem voltak felfegyverkezve, hiszen ezek nem szervezett, felfegyverzett katonák voltak. Az egy illúzió, hogy határozott katonás menetrendben a katonai parancsokságával az élen menetelnekben a honvédek is készen állnak a hazavédelmére, de gonosz Károlyi Mihály ezt megakadályozza. Ezt nyugodtan el lehet felejteni ebben a formában. Arról nem beszélve, hogy a hazatérő katonák egy jelentős része a nemzetiségeket képviselte, tehát innentől kezdve még egy bizonytalansági faktort hordozott magában. Még egy dolgot fontos megemlíteni, az a tisztagyilkosság, amit egyébként maga Károlyi transzparens módon maximálisan elítélt. Kétségtelen tény, hogy azok, akik elindultak a Tisza Istvánhoz, és aztán...
Mihály beiktatásának a napján történt.
Megölték, így van, hát azok kapcsolatot tartottak a Károlyi közvetlen környezetével. Ilyen értelemben tehát nyilván nem lehet annyival elintézni a dolgot, hogy ugyan már badarság, ugyanakkor azonban ne felejtsd el, hogy fölmentették a tiszagyilkosságban, mégpedig hát már a két háború közötti időszakban, ahol azért ő nagyjából nem a pozitív szereplők táborát gyarapította. Igazából Ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha megnézzük Károlyi egész életútját, mit fogunk látni? Azt a tépelődő utat kereső embert, aki tele van hibákkal, tele van kételyekkel, sokszor hoz rossz döntést, és ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy hát nem lehet példakép. Nem. Másfelől viszont azt
el tudtunk volna érni többet, jobbat, bármit, hogyha nem. Ő nem ennyire naív, vagy kicsit közelebb van a realitásokhoz.
Nem, ez nyilvánvaló, hogy nem. Tehát itt arról van szó, ugye, hogy a győztes nagyhatalmak döntően Franciaország az szerette volna a saját érdekeit képviselni. Elsősorban ez egyébként érthető is, mert hogyha egy francia elnök, vagy a francia miniszterelnök az Franciaország érdekeire van elsősorban tekintettel, azt gondolom, hogy ez elfogadható. Az más kérdés, hogy szövetségeseket kerestek, az utódállamokra lehetett számítani, ahhoz, hogy valakinek adni tudjak, el kell venni mástól. Figyelembe véve mindazokat a nemzetiségi törekvéseket, amik megvoltak a egyébként rendkívül vegyes etnikumú Magyarországon, a nemzeti rendelkezési jogot, meg a politikai együttállást, azt lehet mondani, hogy ezen senki és semmi nem tudott volna segíteni. Csak egy példa erre, Kumbélát nem fogom dicsérni, mert semmi okom nincs rá, tehát egy véres diktatúrát vezetett be, és itt jegyezném meg, hogy ő a szozdemekkel megpucsolta Károlyi Mihály, tehát Károlyi Mihály nem átadta neki a hatalmat, mint amikor oly sokszor halljuk, hogy pontosabban a szoznemek pucsolták meg Károlyit, és szövetkeztek a Kumbéláikkal, tehát a kommunista párttal. Más kérdés, hogy a pucsolás ellenére Károlyi ezt végül is aztán elfogadta. Tehát nem akarjuk se egyik, se másik oldalról túlzottan elfogultan szemlélni a dolgot, de Kumbéla sem akart egy négyzetcentit se az ország területéről adni. Ez egy tény. Ez nem dicséret, ez egy tény. Tehát ő abból indult ki, az imperiális békét nem fogadhatja el. Ezért van az, hogy például Stromfeld Aurél által ez a kassai hadjárat idején, ugye vagy a felvidéki hadjárat idején, nem véletlen, hogy a későbbi Horthy korabeli hadsereg számos tagja harcol, nem azért, mert kommunisták lettek volna, hanem a vörös hadsereg fölvállalta a határok védelmét. Tehát itt ugye egy nemzeti minimum tudott megjelenni. Ellenben azt se felejtsük el, hogy Horthy Miklós viszont csak úgy lehetett elfogadott tárgyaló partner a győztesek számára, hogy ő viszont elfogadta, hogy a béketárgyaláskon bármilyen eredmény születik, azt alá fogja írni. Ez megint csak nem értékítélet, ez a reálpolitika volt abban az esetben, hogy csak azt tekintették partnernek, aki elfogadja, hogy döntés születik Párizsban, és azt, annak az ódiumát el kell fogadni. Ez azért érdekes, mert nagyon sokszor találkozom azzal a narratívával, hogy az ország veszélytő az Károlyi Mihály, aki miatt Trianon volt, és Horthy apánk meg az, aki Trianont revideálta. Ennél sokkal bonyolultabb a történelem. Károlyi viszont emigrációba kényszerül, és igazából innen kezdődik az ő pályafutásának a, azt gondolom, egy picit nehezebben vállalható része, vagy talán nem is picit, ugye miről van szó. Ugye beszéltünk arról, hogy tévedések övezték az ő életét, de hát ez mindenki életével így van. Ugyanakkor azonban az eszmék, amiket képviseltek, az idealizmus ellenére azt gondolom, hogy nagyon is vállalhatóak, tehát ilyen értelemben Károlyi Mihály lehet egy 21. századi ikon, legalábbis abban a tekintetben, hogy ő mit gondolt a demokráciáról. Ezzel szemben a két háború között egyre inkább elszigetelődik még az emigráns társaitól is, mert egyre inkább a baloldali eszmék felé fordul a figyelme, önmagában nem volna baj, de a lényegében eljut oda, hogy az élete bizonyos szakaszába kis túlzással, de lehet, hogy nem is túlzással, azt állni propaganda eszközévé válik. Egész egyszerűen oly mértékig fordul a figyelme a szocializmus eszméje felé, hogy ettől már a polgár radikális barátai sem tudják megúvni. Jászi Oszkárral is lesznek konfliktusai folyamatosan, és nem véletlenül, vagy 60-i Lajossal például.
Jászi Oszkárral is kérem, hogy egy külön beszélgetést csinálunk.
Már csak azért is, mert két nap különbséggel születtek.
Ó, igen, jó.
Tehát ők, ez lehet, hogy megérne egy misét.
Igen, de itt már ugye egy teljesen kiábrándult ember van, aki hitt az idealista elveinek, és nem jött be semmi. Ráadásul pont az ellentéte történt annak, amit ő akart.
És még akart kapaszkodni valamiben.
Ez valóban így van, csak pontosan itt van a csapda, hogy akkor egy másik idealizmusba vetette a hitét, tehát úgy volt vele, hogy történjék bármi a Szovjetunióban, jó, hát vannak nehézségek, túlkapások, problémák, de hát fogadjuk el, mert hát vannak emberi hibák, stb. És ugye itt nem volt képes azt mérlegelni, hogy igazából egy ugyanolyan véres diktatúra alakult ki a Szovjetunióban is, mint amilyen tőlő egyébként ózkodni akart, és ami számára ugye nagyon-nagyon elfogadhatatlan volt. És igazából néhány pillanatban így, mintha magára eszmélne, például a Molotov-Ribbentrop paktum idején, mert hát ott józan ember csak a fejéhez kapja, ezen az 2025-ben is üzenetértékű lehet, hogy gondolkodjunk el ezen, de megint csak visszatérve a korábbi időszakra, Károlyinak vannak ilyen meghőkölései, de végül is nem képes szakítani azzal a fajta idealizmusról, hogy akkor építeni kell a szocializmust, és ez mutatkozik meg abban, amit 1945 után csinál. Ugye úgy lesz tagja az országgyűlésnek, hogy őt hazahívják, úgymond automatice tagnak, 8 ilyen személy van, ő az egyik, az iránta való tiszteletből. És aztán, ha jól emlékszem, 1947-től...
De azért ő kiszáll még Rákosiék előtt, nem?
Hát a következő a helyzet, hogy Rákosinak szükségük volt rá, mert fel lehetett mutatni a vörös grófot, aki ugye a földosztást csinálta, gondoljunk bele, hogy kápolná talán ő csinálja először a földosztást, tehát megint csak, hogy a pozitív tevékenységre visszautalja. De azzal, hogy ő elvállalja a párizsi követi posztot, ezzel legitimálja a rendszert. És az igazi probléma az van, hogy ez a rendszer mit csinál. Gondoljunk a Mindszenty perre, gondoljunk a Rajk perre. És Károlyi időnként meggyújtja a jelzőtüzet, hogy Nyugat-Európában vállalhatatlanok leszünk. Otthon is finom kritikát gyakorol, de ez kevés ahhoz, hogy visszavonuljon, kevés ahhoz, hogy lemondjon.
Végül mitől mond le, mert azért van, jött egy határ.
Betelik a pohár.
Tehát eljött ez csak későn.
Igen, így van, csak nagyon-nagyon későn, és gyakorlatilag innentől kezdve azt kell mondjam, hogy az élete későbbi szakasza az nagyon nehezen vállalható ilyen tekintetben, hogy igazából valami magasabb eszmébe vetett hite oly mértékig vakította el, hogy nem vette észre, hogy milyen diktatúrának lesz az akaratlan támogatója. Tehát Rákosiról is ír meglehetősen pozitív hangvételbe. Úgyhogy az egészet megpróbáljuk összegezni, hogy 1955-ben hal meg, Párizsban, Vanszban hal meg. Miért ott hal meg? Azért, mert azért mégis ugye egy ponton túl azt mondja, hogy nem. És akkor nem véletlenül az a címe az egyik kötetének, hogy hit illúziók nélkül. Uh-huh. Tehát ez ugye nagyon szépen visszatükrözi azt, hogy hányszor bicsaklott meg az ő elmélete, meg a gondolkodása. Mindazonáltal, hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy pozitív vagy negatív szereplője a történelemnek, abszolút pozitív nincs, abszolút negatív nincs. Én azt gondolom, hogy több benne a jó, mint a rossz. Azt a fajta demokrácia felfogás képviselte nagyon sokáig, amivel ma is tudunk azonosulni, amivel ma is tudunk egyezni. Minden egyéb dolga pedig a bírálható része, az elfogadhatatlan része is, az megint csak azt mutatja, hogy egy idealista, jó szándékú ember az hogyan tud a politika meg a mindennapi élet kanyargóiban elveszni, és adott esetben nagyon-nagyon rossz döntéseket hozni, vagy hogyan tudja fogjul ejteni magát egy eszmecsapdájában.
Többször is.
Többször is. És Grendel Lajosnak, aki sajnos ma már nincs köztünk, egy szlovákiai nagyszerű magyar író, neki volt egy olyan gondolata, amit most én nem betű szerint fogok idézni, de nagyjából a lényeg az meg lesz benne, ez pedig így hangzik, hogyha valaki túlzottan rácsavarodik egy eszmére, akkor a saját legfontosabb értékeitől és érdekeitől távolodik el, és minden gazemberségre kapható lesz. Károly nem volt minden gazemberségre kapható, de nem volt képes mindig időben fölismerni, hogy mikor kellene azt mondani, hogy hátra arsz, vagy legalábbis állj. Ezzel együtt számomra sokkal elfogadhatóbb egy tépelődő ember, akinek tévedések láncolata övezi az életútját, mint egy olyan, aki belekapaszkodik egy eszmébe és megy előre, mint a úthenger, mert az sokkal több kárt okoz.
Abszolút igazad van. Persze nyilván a kivétel erősíti a szabályt ebben az esetben is. Ugye volt az általad említett Sztálin, és ugye ők vannak olyan emberek a történelemben, akiket nehéz úgy megítélni, hogy nem fekete-fehéren. Viszont sajnos az a baj, hogy hiába ilyen bonyolult legtöbbször azt megnézni, egy bizonyos szereplőnek milyen indítékai vannak, és hogy honnan indult, miben hitt, hogyha elkezdjük desztillálni ezt a dolgot, és a végén egy mondatot szeretnénk mondani, akkor sajnos oda fogunk eljutni, hogy hát bizony, ő felelős azért, mert ő volt egy olyan pozícióban, és bár kivették a kezéből az irányítást, és nem tudott mit csinálni, például 1918-ban, mégiscsak ő volt ott akkor az első ember.
Ez valóban így van. Igazából itt ez talán két gondolat. Egy, valóban vannak olyan emberek, akiknek nagyon nehéz pozitív módot találni az életében, a cselekedeteiben, mondjuk ilyen Adolf Hitler, ilyen Josip Visszernő, vagy Sztálin, és még hosszan sorolhatnám. Egész egyszerűen azért, mert az ő kíméletlenségük, az ő gátlástalanságuk az egész egyszerűen menthetetlen. Ami viszont ennél mondjuk úgy, hogy árnyalta megítélés embereket illetők valóban nagyon könnyen kerülnek be valamelyik skatujába, jó vagy rossz megítélés alá, abszolút mértékben. Röviden azt tudom mondani, hogy minden bonyolult kérdésre adott egyszerű válasz szükségszerűen hamis és korrigálásra szorul.
Ez nagyon jó, nagyon jó. Hát köszönjük szépen, Csaba, ismét sikerült egy kicsit jobban belelátnunk ebbe, és hát itt felmerült rengeteg minden, hogy mivel kéne foglalkozni a következő adásokban, többek között, amit most mondott Gábor, de nekem még a műsor elején, és sőt az aranyköpésünknél eszembe jutott, hogy talán egy kicsit más hangnemben, de Salamon Bélával, Sali Bélával érdemes lenne foglalkozni, hiszen idézgettünk tőle rengeteget, szóval egy jó karakter.
Maradjunk annyiban, hogy vele bármikor örömmel, és ő aztán tényleg az a figura, aki ha akarnék fogást találni, akkor egyszerűen csak gonosz lennék.
Okay. Hát akkor berakjuk a listára őket is, van bőven.
Egyre csak bővül a listánk, így hogy van. Kivel foglalkozunk, meg és ennek tökéletes.
Örülök, ha van munkánk.
Nagyon szépen köszönjük, Csaba, hogy itt voltál.
Én köszönöm a figyelmet.
Katona Csaba történész járt itt nálunk, és a pontos évforduló 150 éve született Károlyi Mihály kapcsán, ugye Károlyi Mihály grófról, személyéről, tevékenységéről beszélgettünk.